közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést a magyar űrkorszakról, amit a Budapesti Történeti Múzeum egy készülő kiállítása mutat majd be. A beszélgetőtársam továbbra is B. Szabó János történész, a tárlat egyik kurátora. Még mielőtt elkezdtem volna tudományos fantasztikus irodalmat olvasni, az első emlékem így az űrrel kapcsolatosan valószínűleg a Pirsz kapitány kalandjai, ami ugye tulajdonképpen azóta hírhetté vált az űrhajó makettjeiről, amik kávéfőzők, meg citronkinyomók, meg hasonló konyhai eszközök voltak. Ezek szerint az is valamiféle, próbáljuk meg a saját elérhető eszközeinkkel megmutatni azt, hogy milyen lehet az űrféle próbálkozás lett volna.
Hát azt gondolom, hogy se citromfacsaró, se kávéfőző nincs benne. Ez egy nagyon méltatlan történet volt utólag azzal a kísérlettel, ahol megpróbálták valahogy semlegesíteni annak a néhány millió dollárnak a hiányát, ami egy sokkal látványosabb filmhez kellett volna. De érdekes módon pár évvel korábban, ez 73-74-ben készült, pár évvel korábban vetített a Magyar Televízió a Nyugat-Német Orion az űrhajó című sorozatot. Szóval érdekes módon abban senkit nem zavart, hogy egy elektromos vasaló jól fölismerhetően be van építve a díszletbe, és halálkomoly arccal mókolnak rajta a színészek. Ez akkor még mindenütt jelen volt. És nagy paradoxona volt a korabeli filmgyártásnak, hogy a legjobb díszleteket, a legjobb maketteket és a legjobb trükktechnikát nem az Egyesült Államokban tudták, hanem pont a keleti blokkban, a keletnémeteknél, a szovjeteknél használták a filmesek. Olyannyira, hogy ebben az időszakban Amerika vásárolt filmeket keletről, és ugye ez a híres klasszikus történet, hogy ezekkel kalózkodtak, vagy kannibalizmust követtek el, tehát hogy újravágták, kiegészítették, leforgattak hozzá új jelen, hogy izgalmasabb legyen, hogy az amerikai piacra működőképes legyen, de hogy ezek a filmek a maguk korában a látványvilágukat illetően nem voltak alsóbrendűek, mint mások, és a Pirsznél azzal, hogy ezt a Blue Box technikával kísérletezett a televíziós stáb, aki készítette ezt a filmet, az egy szintén egy technikai novum volt. Hát meg kell nézni egy interjút azzal a modellezővel, aki ezeket a maketteket, űrhajókat csinálta. Szerintem pont a citromfacsaró és a kávéfőző nem, de sok minden más valóban biztosan közrejátszott, tehát a kenyeres kosarat föl lehet ismerni, ez igaz.
Érdekes egyébként, hogy a Pirsz kapitány az mennyivel rosszabbul öregedett, mint mondjuk az Orion űrhajó kalandjai, legalábbis így a fejemben.
Igen, mert egyiket sem szoktad újra nézni, és míg az Orionnak egy óriási nimbusza volt Magyarországon, a Pirkszet nagyon lehúzták a kritikusok. Hát, hogy ez csak a fejedben van így, és az emberek fejében akkor másként volt. Az Orion volt az első ilyen jellegű sorozat, amit Magyarországon láthattak a tévénézők, annak óriási nimbusza volt, és minden ilyet megbocsátottak neki, és néhány évvel később a Pirksz meg pórul járt, majd meghallgathatják, megnézhetik a látogatók a kiállításunkban, hogy miért, mik voltak ennek az okai.
1983-mal ér majd véget ez a kiállítás. Az azt követő korszak gyökeresen más, mint ez a korszak, amit a kiállításon mutatnak meg?
Hát a világban semmi sem gyökeresen más, mert minden tele van folyamatossággal, de hogy valahol korlátoznunk kellett a kiállításnak a tartalmát, hiszen csak 400 négyzetméterünk van, és a történet meg folyamatos, tehát akár a mai napig el lehet vinni a sztorit Kapu Tibor űrrepüléséig, meg a nemzetközi űrállomásig, hiszen lépésről lépésre épült fel ez a dolog. De ami a 80-as években menthetetlenül megváltozott, az az embereknek a gondolkodása, az érdeklődése, ahogy a szórakoztatóipar elfordult ettől a világtól, ettől a műfajtól, és egészen más dolgok lettek sikeresek. Ugye látszólag, ez még belefér a kiállításunk kereteibe, a Star Wars trilógia is elkészül ebben az időben, és látszólag az ugye sci-fi, de valójában már egy teljesen más gondolkodásmód és más irány mutat, és innentől kezdve a fantazinak, vagy éppen a horrornak, a misztikus borzongásnak van nagyobb szerepe, terepe az emberek gondolatvilágában, a világ szórakoztatóiparában. Tehát még ennek a 25 év, durván 25 évnek, amiről mi beszélünk, a hőse, a tudós, a mérnök, aki ugye akár az élete kockáztatásával is meghódítja a világot, a következő évtized hőse Conan a barbár, aki sosem létezett. Viszont nagy izmai vannak, és nem az eszéért szeretjük.
Nem lehetséges egyébként az, hogy az 50-es években világszerte az emberek többet és mást vártak az űrkutatástól, mint ami kisült belőle? Tehát, hogy azt várták, hogy még az ő életükben kolóniák lesznek majd a Holdon, a fiaik már a Marson fognak élni, az unokáik meg kilépnek a naprendszerből, és hogy ez elmaradt, éppen ezért a csalódottságukban fordultak másfelé?
Az elfordulás hamarabb megtörtént, mint ahogy csalódottak lehettek volna az emberek, mert valóban legalábbis a szavak szintjén, vagy a képzetek szintjén ez volt a jövőkép. Ugye a korszakunk utolsó jelentős sorozata, ami Magyarországon Alfa Holdbázis címen futott a magyar televízióban, annak ugye az volt a címe eredetileg, hogy az űr 1999-ben, és ott egy egészen más 1999 volt, legalább egy holdbázis volt már az emberiség birtokában. Tehát ehhez képest persze nem ebbe az irányba mentek a dolgok, de az irány ma is ez. Tehát, hogyha valaki figyeli a híreket, továbbra is terve van véve a marsutazás, terve van véve a holdbázis megépítése, a nemzeti űrkutatás ebbe az irányba megy. Talán egy dolog, ami világossá vált, hogy igen, ha ez a lehetőség meg is születik az emberiség számára, az majd csak sok generáció múlva fog jelenteni bármiféle hatást. És hát ugye közben pedig lezajlott a hidegháború vége, és az a dinamika, ami iszonyatos pénzeket mozgatott meg a világban, hogy belerakják az űrkutatásba, és hogy űrrepülések legyenek, amik sokszor sokkal inkább egy szimbolikus versenynek a elemei voltak, vagy darabjai voltak, mint sem valódi változást jelentő események. Abba a pillanatban, hogy ennek a szimbolikus versenynek többé már nem volt tétje, sőt egy idő után már a résztvevői is elfogytak úgy többé-kevésbé, onnantól kezdve ez kikerült az érdeklődés homlokteréből, és kérdezted, hogy mi a különbség Magyarország és a világ többi része között? Hát mondjuk a megkésettség. Tehát űrhajósnak lenni, ugye Amerikában vagy a Szovjetunióban az a 60-as évek szenzációja. És bár Farkas Bertalan nagyon hamar fölkerült az űrbe, tehát más nemzetek űrhajósaihoz képest, azért az mégiscsak egy 20 éves csúszás ebben a történetben. Tehát a magyar társadalom az 20 évvel később élte át azt az eufóriát, hogy nekünk is van egy emberünk, akit feljutattunk a világűrbe, és onnan szerencsés körülmények között vissza is tért. Tehát, hogy volt Magyarországon már megint szokás szerint volt némi megkésettség a történetben.
A magyar űrkorszakról és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában jövő év elejére elkészülő kiállításról B. Szabó János történésszel, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan Vasváron, a Dommunkos Kolostorban folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.